Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, egy szempillantás alatt felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, s annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van: uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűnei bocsánatára.
Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus a lélek ösztönzésére elvonul a pusztába, 6 hétig csendben van, imádkozik és böjtöl. Így készül a legnagyobb küldetésre. Jézus nekünk is példát mutat, hogyan kell készülni. Ki kell jól használni az időt, el kell tudni csendesedni, meg kell tudni fegyelmezni a testi ösztönvilágunkat, a vágyainkat, és hát imádkozni nyilván, de talán még jobban szívből, mint eddig tettük, hogy ez a kapcsolat Istennel egyre erősebb legyen. Valaki egyszer azt kérdezte tőlem: miért kellett 40 napig böjtölni? Minden készülethez idő kell. Van a gyümölcsnek is egy érési ideje. Nincs olyan, hogy Uram, adj nekem ezt, és akkor az már ott van. Mindenhez idő kell. Kitartás, álhatatosság. Egyszer egy asszony azt álmodta, hogy a piacon volt, és egy egészen új üzletet látott, ami azelőtt nem volt ott. Bement az üzletbe, kíváncsi volt, és nagy meglepetésére a pult mögött ott állt Isten. Uram, mondja, hát te mit árulsz itt? Én, mondja az Úr, amit csak a szíved kíván. Nagyon megörült ennek az asszony, és elhatározta, hogy a lehető legjobb dolgokat fogja kívánni, nem fogja elpazarolni a kéréseit apró dolgokra. Uram, lelki békét kérek, bölcsességet, szeretetet, boldogságot, örök boldogságot, örök életet. És ezt nem csak magamnak, hanem minden embernek a földön. És azt gondolta, hogy ennél többet, jobbat, szebbet már nem is lehet kívánni. De az Úr mosolygott, ránézett, azt mondja, leányom, talán félreértettél. Mi nem gyümölcsöket árulunk, magokat. Ezeket a magokat, amit ez az asszony kért, megkaptuk. Ez bennünk van. Minden jóság, minden jónak a forrása itt van bennünk. Ezt kell segíteni, hogy felnövekedhessen, hogy gyümölcs legyen belőle majd egyszer. Hát bizony néha kapálgatni, gyomlálgatni kell, néha metszeni is kell, öntözgetni is kell. De ez már mi felelősségünk, hogy milyen gyümölcs lesz és mennyi idő alatt. Tehát időre van szükség, és Jézus jól használja ki az időt, ezzel példát mutat nekünk. Amikor majd ma a Szentmise végén hamuval a pap rajzol, keresztet rajzol az emberek homlokára, ugye azok, akkor már most mondom, hogy jöhetnek majd hambaszkodni, akik tegnap vagy hambazószerdán nem tudtak eljönni, akkor azt a változatot is mondhatja, hogy emlékezz ember, hogy borgó lettél és borrá leszel. Ez is erre utal, hogy használjuk ki jól az időt. Ugye azt már tisztáztuk hambazószerdán, hogy az ember nem lehet borrá, mert az ember test és lélek egysége. Az ember teste az nyilván borrá lehet. De hogy használjuk ki az időt, erről szól. Amikor a trappista szerzetesek a készfejükre írták azt, hogy memento mori, emlékezz a halálra, ez nem egy ilyen pervers gondolkodásnak a gyümölcse volt, hogy mindig a halálra gondoltak, hanem ez arról szólt, hogy emlékezz arra, hogy bármelyik nap lehet itt a földi életben az utolsó napod, és állj készen. Emlékezz arra, hogy egyszer véget ér az érdemszerzés ideje, és odaállsz Isten elé, és na, teljesítetted a rád bízott feladatot. Hiteles keresztény életet éltél. És az bármelyik nap lehet, és ők minden nap ezt látták, amikor ugye ettek is, kezükre néztek, mindig látták. És ez úgy buzdította őket, hogy iparkodjanak még szebben élni. Jézus tehát elvonul, pusztába elcsendesedik, bőtöl és imádkozik, és ezzel nekünk példát mutat. Ilyenkor, tapasztalhattuk mi is, megjelenik a sátán. A sátán ugyanis nem örül annak, ha valaki imádkozik. A sátán egyáltalán nem örül annak, ha valaki bőtöl. Vagy ha csendben marad egyáltalán. Próbálja mindenképpen megakadályozni. Jön a kísértő. Jézust is háromféleképpen kísérti meg. Ugye már jó ideje bőtöl, és hát megéhezett. Ő is valóságos ember volt. Éhes volt. És mondja neki a sátán, hogy Jézus, hát te Isten fia vagy. Hát mi ez neked? Mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré, és már is. Nem kell éhezned többé. De Jézus, figyeljük meg most is, meg a másik kettőben is, mindig az írással, Isten igéjével hárítja el a sátánnak a próbálkozásait. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Következik a másik, ez már ugye a birtoklás vágyunkra figyel, hogy az ember azért szeret birtokolni dolgokat, szeretjük azt, hogyha sok minden a miénk, azt szép dolgokat, megszerezni dolgokat, látni szép új helyeket, elmenni a világ összes országába, mindent megnézni, hát ez így bennünk van. Itt is arról van szó, fölviszi egy magas hegyre, és megmutatja azt a sok-sok értéket, ami itt a Földön van, azt a sok-sok gazdagságot. És azt mondja, ez mind a tied lehet. Érdekes mondat itt, hogy a sátán azt mondja, hogy mert hisz az enyém, én kaptam meg. Ugye beszéltünk erről, hogy a sátán uralkodik a világban. Hát úgy, hogy mi hatalmat adtunk neki. Akire hallgatsz, akinek az utasításait követed, az uralkodik fölötted. Ez ilyen egyszerű. Mind neked adom, mondja, de, ugye sátán nem ad ingyen semmit, ha leborulva imádsz engem, hódolsz előttem. Jézus megint csak az íráshoz fordul, írva van, uradat, Istenedet imád, csak neki szolgálj. Ugye az imádás mit jelent? Istenként tisztelni valakit. Ezért nem jó az, erről is beszéltem egyszer, hogy manapság már mindenki imád mindent. Nem merek egy filmet megnézni, őszintén mondom. Legalább 10-szer szerepel benne, hogy imádom az ezt, meg az azt, meg az amaszt. Én nem haragszom ezekre az emberekre, azt se tudják, mit beszélnek. Ez már így benne van a közbeszédben. Ez gyakorlatilag a számomra azt jelzi, hogy a, milyen szinten van a, az a lázadás, amit a sátán Isten ellen folytat, hogy mennyire vonta bele maga az emberiséget ebbe a lázadásba. Mert hisz teremtményt nem szabad imádni, csak Istent. Ha teremtményt imádunk, akkor az bálványimádás. Lehet az bárki, lehet az személy, lehet az valami étel. Valaki azt mondta, hogy imádom a túrós rétest. Nem is tudja, mit beszél. De hogy mennyire benne vagyunk ebben a lázadásban, nem is vesszük észre. Dr. Fábri Kornél püspök atya jut eszembe, aki erre úgy szokott így reagálni, így visszakérdez, mikor ilyet hall, hogy igen, imádod? Mondjuk a túrós rétest. És le is borulsz előtte? Van itt valaki, aki leborul a túrós rétes előtt? Vagy a somlói galuska előtt? Tehát vigyázzunk erre a szóhasználat, legalább a maradék. Tudom, hogy ő nekik ez nem halálos bűn, de bűn, mert bálványimádás. Nyilván nem tudják, hogy mit beszélnek, ezért mondjuk úgy, hogy bocsánatos bűn. De vigyázzunk erre. Harmadik kísértés pedig már a hiú dicsőségvágyról szól. Mindenkivel benne van ez a vágy, hogy hát tartsanak valakinek, elismerjenek, elismeréssel beszéljenek rólam, fölnézzenek rám. Itt ugye fölviszi őt a templom párkányára, Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy hát Jézus, te Isten fia vagy, hát vesd le magad innél, mindenki csodálni fog téged. Angyalainak parancsolta az Úr, hogy oltalmazzanak, vigyázzanak, kezükön hordoznak, nehogy kőbe üsd a lábad. Hát itt már arra appellál a sátán, hogy az embernek az egójára, hogy nézzenek föl rám, csodáljanak engem. De ilyen emberi büszkeségre appelláló dolgokban az Isten nem csinál csodát. A Jóisten tud csodát tenni, de nyilván csak akkor, mindig annak az érdekében, az ember üdvössége érdekében teszi ezt, hogy hétre segítse mondjuk. Mindig az üdvösség a szempont. Ha csak valami arról van szó, hogy valakire egy fölnézzenek, valami látványos dolgot csináljon, csodáljanak engem, az olyankor a Jóisten hallgat, nem tesz semmit. Ez az emberről szól, meg az embernek a dicsőség vágyáról. Ilyet nem támogat a Jóisten. És hát ezer és ezerféle kísértés lehet még, de Jézust egy időre elhagyja a sátán. Minket úgy látszik nem hagy el, minden nap kísért. De azt meg kell tanulnunk Jézustól, hogy az Isten igéjével igenis le lehet győzni a kísértőt. Nem szabad vele szóbálni, rögtön az elején meg kell mondani, hogy de az Úr meg ezt mondta. Amikor reggel, vasárnap reggel 8 óra, akkor hallott, hogy szól a harang, 8:30-kor kezdődik a szentmise, és hogy jó lenne még egy kicsit lustálkodni itt a jó meleg ágyikóban, a paplan alatt. Ez egy emberi gondolat. Az ember mindig a legkisebb ellenállás felé mozdul el. Itt lehetne például az isteni gondolat, az isteni parancs az, hogy az Úr napját szenteld meg. Az isteni törvényt az emberi gondolkodás soha nem írhatja fölül. A Amit az Isten mondott, az mindig több, mint amit én gondolok. Csak akkor ugyanannyi, hogyha ugyanazt gondolom, amit ő. Túlságosan és emberi módon gondolkodik a legtöbb ember, és ezért aztán a szíve vágya szerint tesz, amit tesz, vagy nem tesz. Volt valaki, akit sűrűn tisztátalan gondolatok gyötörtek. Olvassa az igét, Galata levél 5.24-ben ezt írja Pál apostol. Akik Jézus Krisztushoz tartoznak, keresztre feszítik a testüket minden szenvedélyükkel, vágyaikkal, kívánságaikkal együtt. Hirtelen megvilágosodott. Jézus Krisztushoz tartozom? Tényleg. Volt egy kis keresztre feszítés, megfékezte a vágyát, az mondjuk nehéz volt, de utána meg nagy öröm volt. De az Isten igéje megfékezte, legyőzte a sátán kísértését. És valóban az írásban, ha valaki ismeri az írást, mindig megtalálhatja. És ezeket azért kell folyamatosan ezzel foglalkozni, hogy a megfelelő időben ezek eszünkbe jussanak. És tudjunk így védekezni a kísértések ellen. Önmagában a kísértés még nem bűn. Ha bűn lenne, akkor Jézus is bűnös lett volna, hiszen őt is megkísértette a sátán. Mit kezdünk a kísértéssel? Nemet mondunk, vagy beleegyezünk? Más kérdés, hogyha valakit sűrűn kísért meg bizonyos dologban a sátán, hogy ebben mennyi az ő felelőssége, hogy mivel foglalkozik ő nap, mint nap, hogy ezek a gondolatok sűrűn ott vannak állandóan az életében. Ez már az ő felelőssége, hogy tényleg hol jár az én eszem, mivel foglalkozom, a neten is, miket tudom, hogy a fiatalok órákat töltenek a képernyő előtt, miket néznek ott. Tehát ez már az ember felelőssége. Nyilván a kísértés önmagában nem bűn, de hogy miért érnek ilyen gyakran kísértések, azt már érdemes megvizsgálni, hogy az én szerepemben mennyi. Vannak tiszta tartalmak, keresztény tartalmak, és azzal is lehet foglalkozni, akár a képernyőn is. Úgyhogy Jézust figyelve, Jézust utánozva, elcsendesedve kezdjük ezt az időt, ezt a szent időt. Bőt, ugye ez egy vallásos gyakorlat, önfegyelmezés, önlegyőzés, mértékletesség. A bőtben, hogyha kérünk egy iránytűt, akkor legyen az iránytűnk egy mondat a pápától, aki azt mondja, hogy egy kicsit fájjon. Ne felejtsd el, aztán ezt felajánlani valakiért. Aztán a jó tettek, a másik iránytű, az irgalmasság testi-lelki cselekedetei lehetne ez az iránytű. Éhezőknek ételt, szomjazóknak italt, és így tovább. Fogságban lévőkért, betegeket látogatni, halottakat eltemetni, ezek a testi cselekedetek. A lelki cselekedetek bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, bántalmakat békével tűrni, ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért, holtakért imádkozni. Milyen érdekes, hogy az imádkozás az benne van a testi cselekedetek között is, meg a lelki cselekedetek között is. Ez a harmadik. Itt pedig az iránytű legyen a szűzanya, aki mindenhol háromszor ismétli meg, hogy mennyire fontos dolog ez. Kevesebbet beszélni, és többet imádkozni. 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 Ámen.